Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk be most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk a Királyok első könyvében, a 8. fejezet 41. versétől a 43. versig a következőképpen. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról. Ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped Izrael, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban meg kell, hogy valljam őszintén, hogy az Ószövetségnek ez a néhány sora, vagy az az imádság, amelyben benne van, ez a néhány sor, a számra az egyik gyöngyszeme az Ószövetségnek, Salamonnak a templom szentelési imádsága, mert annyira szívbe markoló, ahogyan elmondja, hogy mindenféle bajban, hogyha emberek, hogyha kerülnek emberek, és elmennek a templomba, és ott Isten elé tárják a bajukat, akkor Isten hallgassa meg, akkor Isten legyen velük, akkor Isten könyörüljön rajtuk, mert annyira törékeny, annyira segítségre szoruló az ember. A 31. versben olvassuk azt, hogy ha egymás ellen vétkeznek, akkor menjenek el, és Isten nevét hívják segítségül. Forduljanak hozzá, térjenek meg. 33. versben szó van, hogyha veresség éri a népet, valamely nép legyőzi őket. Azért, mert bűnt követtek el Isten ellen, mert elfordultak tőle, akkor menjenek a templomba, imádkozzanak, térjenek meg, forduljanak vissza, és akkor Isten majd megsegíti őket. A 35. versben szó van arról, hogyha szárazság éri az országot, amikor azt szokták mondani nekem az emberek, hogy biztos nagyon rosszak vagyunk. Tehát amikor szárazság éri az országot, akkor menjenek el a templomba, és tárják Isten elé a kéréseiket, és az imádság megtérés után Isten meghallgatja őket, ismét esőt ad. Vagy ha éhínség éri őket, szintén ugyanezt tegyék. És aztán ide jutunk a 41. versben, hogy de még az idegent is hallgasd meg. Még azt is hallgasd meg, aki nem a te népedből való. Még azt is hallgasd meg, aki nem is ismeri azt az Istent, akit Izrael népe imád. Csak úgy hallomásból, csak úgy megsejti, hogy hát ezek a görög istenek azért nem olyanok, mint ez a láthatatlan Isten. Mert hát ezek a görög istenek, mi is tudjuk, istenített hősök voltak. Emberek voltak csupán, akik köré mindenféle legendát szőttek. Még az idegent is hallgass meg, amikor rájön arra, hogy az ő istene nem az igazi. És elkezd keresni. Mindig arról van szó, hogy valamit vétünk, valamit elrontunk, bajba kerülünk, segélykiáltást hallatunk, imádkozunk Istenhez, és akkor Isten pedig hallgasson meg bennünket. Nem arról van szó, hogy elkezdem okolni és keresni a hibát Istenben. Nem arról van szó, hogy felmentem magamat, hogy ja, hát én nem is vagyok bűnös, meg hát ez az egyháznak az ijesztgetése az elmúlt évszázadok óta, hanem reálisan, hallatlan önismerettel fordul oda Salamon az Istenhez. Hát ne is legyen egy király másmilyen, csak olyan, akinek van önismerete. Aki elismeri, hogy ő esendő, bűnös ember. Csak az legyen vezető. És ilyen Salamon. Amikor olyan emberek, akik korábban rendszeresebben jártak gyülekezetbe, és akkor valami miatt úgy elmaradnak, ritkábban járnak, és akkor szervezünk valami külön programot, akkor szoktam hívni őket, és akkor olykor elhangzik, hogy fú, hát Gyuri bácsi, mert mondjuk egy fiatalról van szó, hát nem érek rá, nem tudok elmenni. Na, de hát tudod, az Isten tisztelet azért minden vasárnap van. Ez a különleges program, ez persze egyszer van, de Isten tisztelet minden vasárnap van. Nem tudok menni. Nem érek rá. Akkor arra gondolok, hogy nem az a baj, hogy nincs időm, az a baj, hogy nem tudod, hogy bajban vagy. Nem tudod, hogy oda kell menni. Vagy nem hiszed, hogy bajban vagy. Vagy nem hiszed azt, hogy a megtérés lenne a megoldás. Vagy van még egy verzió, az Istent okolod, hogy ő a hibás. Egy biztos, hogyha az ember reálisan látná magát, akkor rohanna az Istenhez. Izrael népének nem volt könnyű a dolga, mert egyetlen templom volt az országban, és ott zajlott az áldozat, az áldozati kultusz a vétkekért, egyetlen hely volt, és ugye más, ez nem azt jelenti, hogy most a körök vasárnaponta, vagy hát ugye a zsidók lévén szombatonként nem tartottak istentiszteletet, hiszen minden egyes településen volt zsinagóga, de elrendezni a bűneiket egyetlen egy hely volt, ahol elrendezhették, várhattak jó sokat. És amikor mentek az istentiszteletre, mentek a templomba, mondjuk még nem volt templom sem, gondolok arra, amikor Sámuel megszületik, ismerjük Annának és Elkánának a történetét, milyen nehéz lehetett Annának, mint Elkána a másik feleségének, hogy Peninnának ott vannak a gyerekei, Isten megáldja őket, neki meg egyetlen sincsen, úgy érzi, hogy ő kevésbé értékes, és akkor elmennek Silóba, a Szent Sátorba az áldozatot elvégezni. És akkor Anna ott imádkozik. És megfogadja, hogyha gyermeke születik, akkor Istennek fogja szentelni. És meghallgatja is az imádságot. Azt olvassuk a történetben, hogy évente elmentek. Vagy azt olvassuk a 12 éves Jézusnál is. 12 éves Jézus történetén is, hogy évente elmentek az ünnepekre. És ez nagy áldozat volt ám, mert gyalogoltak 4-5 napot Názáretből Jeruzsálembe, aztán ott töltöttek egy hetet, mert egy hetes ünnepség volt, és aztán visszamentek 4-5 napot. És hogy még begondoljuk azt, hogy ott felejtették Jézust a templomba. Egy napot mentek oda, visszafele. Egy napot megint vissza Jeruzsálembe, ott 3 napon keresztül keresték. Hát akkor mennyivel több időt kell nekik ezzel tölteni? Mi csak az óvodában felejtettük még a gyermekünket még annak idején. Na hát vannak ilyen érdekes események a Szentírásban is. Szóval, és mégsem az az igaz, hogy nagy áldozat volt ez a részükről, hanem az Istennek nagy áldozat az, hogy véghallgatja a mi sok-sok könyörgésünket, a mi sok-sok nyavajánkat. Ő véghallgatja. Véghallgatja a sok-sok gondolatunkat, amivel beülünk ide a templomba. Nem kell ahhoz a szánkat kinyitni. Végighallgat mindent. Na ez a nagy áldozat. Mennyi minden elképzelésünk van, mennyi mindent elmondunk mi a szívünkben, magunknak, egymásnak, meg Istennek. És ő ezt mind végighallgatja. És aztán van egy változás, hogy Jézus meghal a kereszten értünk, és hogy onnantól kezdve már nem csak egy templom van. Illetve az, amelyik volt, az lerombolásra kerül, mert a leghatalmasabb oltár az a Golgota volt, ahol Jézus megfeszítették, és ott kapcsolt össze bennünket az Istennel Jézus, ezért reped meg, vagy szakadt ketté a kárpit ott a szentek szentje és a szentély között a templomban, mert az azt mutatta, hogy megnyílik az út, most már mindenki számára, már nem csak a főpap mehet be a szentek szentjébe, és nem csak egyszer, hanem egyszer s mindenkorra bement oda az Úr Jézus, és megváltott bennünket, feláldozta magát, Nem egy bárányt áldozott fel. Ő az Isten báránya, saját magát áldozta fel. Egyszer s mindenkora elrendezte a dolgot, és ezért mindenki mehet Istenhez. Vagyis, ugye Luthernek a megfogalmazása szerint, mindenki, aki hiszi, hogy Jézus érte meghalt, és megbocsátotta a bűneit, az pap. Ezt jelenti a pap. Ezért mondjuk, hogy mi evangélikusok nem vagyunk papok, mi lelkészek vagyunk. Annak más a feladata, más a funkciója. A papnak közvetíteni kellett az Isten és a nép között. A lelkésznek más a feladata, lelki gondoznia kell, segíteni kell, megtanítani a helyes hitet. Például, amikor most olvasom fel, akkor figyelek fel rá, hogy azt mondja Salamon, hogy te hallgasd meg lakóhelyedről a mennyből, tehát hogy az idegen hozzád fohászkodik, hallgasd meg lakóhelyedről a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled. Talán nem is figyelünk fel rá, hogy Salamon nem azt mondja, hogy hallgasd meg itt a templomban, mert te itt laksz, nem, a mennyből. Hogy nem is annyira az Istennek a lakóhelye a templom. Pedig úgy szoktunk rátekinteni, nem? Az Isten háza, meg hogy a templomban kell hinni. Hát mindig mondom a gyerekeknek, hogy ilyen butaságot sehol nem hallottam még. Hát Isten mindenütt jelen van. Minden fűszában, minden atomban, minden sejtünkben, minden egyes helyen a világon ott van. És még az Ószövetségben Salamonnak is fejlettebb hite van, mint sok mai embernek. Hallgassuk a mennyből. Nyilván nem lehet lokalizálni a mennyet, mert az nem egy földrajzi hely, vagy nem egy csillagászati hely. Az egy olyan hely, ami mindent áthat, keresztül kasul, mindent áthat, mindent ott van. Tehát hallgasd meg a mennyből az imádságot, a kiáltást. És akkor mondom, elindul egy másik egy folyamat, hogy mindenütt lesz most már templom, mindenhová épül templom. Ahol felveszik a kereszténységet, jól vagy rosszul, lehet ezt bírálni, hogy most akkor magyarok hogy vették fel a kereszténységet, de elindul a folyamat, hogy 10 falu építsen egy templomot, aztán utána mindenütt legyen templom. Aztán nagy dolog volt, amikor mondjuk egy Dunaújvárosban, Dunapentelén épülhet templom, vagy Leninvárosban, talán el is felejtettük már, hogy volt ilyen, hogy Leninváros. Épülhet templom. Ugye? Milyen érdekes dolog. De most, hogy mindenütt legyen lehetőség segítségül hívni Istennek a nevét. Most viszont egy ellenkező folyamat is van. Olvashatjuk, hogy 2015-ben Dániában 200 templomot zártak be. Hollandiában 1700 templom, az egyik legszekularizáltabb ország Hollandia. 1700 templomot zártak be. Németországban 500 templomot. Egyre kevesebb helyen lehet segítségül hívni az Úr nevét. Egyre kevesebb lehetőség van az embereknek. És egyre betegebbek az emberek, ezt is látni kell. És akkor mi lesz belőle? Lehet otthon bérelni mondjuk egy ilyen templomban. Van kocsma, van uszoda, van fitnessterem, van szerverszoba. Végtelen a lehetőség. Tárháza, tehát újrahasznosítás az megvan. Csak hát a templom az nem hulladék. Lehet, hogy amit az ember gyárt, az a hulladék. Érdekes az a cikk, amelyet egy magyar hölgy ír le, Angliában telepedett le, és azt mondja, hogy azt vette észre magán, hogy lelkes templomlátogató lett. És leírja nagyon őszintén, hogy utálta a templomot gyerekkorában. Mert hogy hát elmentek a templom, dideregni kellett, nem volt olyan jó helyzet, mint nálunk. És akkor döbbent rá arra, hogy hát mire is való a templom, amikor a gyerekének óvodát kerestek, és rábukkantak egy olyan óvodára, ami templomban épült. És azt mondja, azonnal kihúzták a listáról, mert túl hideg volt. Szóval a lényeg az, hogy akkor kezdett úgy rádöbbenni, hogy mi folyik itt ebben a világban? Mi zajlik itt? Tehát úgy tűnik, hogy még ennek a negatív folyamatnak is vannak pozitívumai. Rádöbbenhetnek egyesek arra, amikor rákeresett az ingatlan közvetítő cégnél. Azt mondja, egy normális ingatlan közvetítő cégnél Angliában van eladó templom. Tehát ha akarsz templomot venni, menjél, és Angliában vehetsz. És akkor rádöbben arra, hogy hát a templom nem erre való, hogy én megvegyem. Az arra való, hogy közösségben legyünk egymással és Istennel. És segítségül hívjuk Isten nevét. Mindeközben persze hozzá kell tenni azt, hogy ez azért egy falas dolog, hogy most itt elmondtam ezt a rengeteg templomot, hogy mennyit zárnak be. Sokkal több templom épül ezen az egész világon. Akár még Magyarországon is. 1991 és 2001 között 300 templom épült ebben a kis országban. Abból 15 evangélikus volt. Azóta is épültek ugye evangélikus templomok. Tehát ez egy óriási dolog, hogy templomok épülnek, és akkor hadd ne beszéljek arról, hogy a harmadik világban, ahol óriási ébredés van, hát még több templom, vagy hát ha nem is építhetnek templomot, hát akkor bérelnek valamilyen helyet. Jártam Adanában egy ilyen török város, ahol egy ilyen bevásárló központnak nem tudom milyen alaksorában egy viszonylag kis lyukat béreltek, mert ugye ők nem építhetnek templomot. Legalábbis 2015-ig nem építhettek templomot Törökországban, azóta, hogy az oszmán birodalom megszűnt. 1923-tól, tehát az oszmán birodalom az jó volt, mert a 1914-es török népszámlálások szerint olyan 440, mások szerint 50% a lakosságnak keresztjén volt. Csak sokan nem merték bevallani, hogy keresztjének. És hát tudjuk, hogy ennek volt oka, hiszen ezt követően keresztények millióit mészárolták le Törökországban, a kurdokkal összefogva. Ja, akkor még összefogtak. És nagyon nagy dolog, hogy 2015-ben épülhetett fel ezek után az első templom, amelyet egy szír, talán 20 000 fős közösségnek építettek, kapták meg az engedélyt. Méghozzá Isztambulban, a Szent István negyedben. Hát ez nem a mi Szent Istvánunk, hanem ez Szent István, ugye az első keresztjén mártír, akit ugye megköveznek az apostolok cselekedetei szerint. Tehát ez egy nagy dolog, hogy olyan helyeken is épülnek, ahol mondjuk 100 éve nem épülhetett templom. De a fő kérdés nem is az, hogy most épül-e templom, vagy bezárul egy templom, ez egy állandó folyamat. Mindig van így, mindig van úgy. A kérdés az, hogy mi bezáródunk-e, vagy pedig kinyílunk-e. Mint az idegen, akiről szól az imádságnak ez a része. Ez az idegen kinyílt. Azt mondja, nekem Zeus nem jelent semmit. Nekem Afrodité nem jelent semmit. Nekem Herkules, hát nem fogok embereket imádni. Tudom, hogy van egy igazi Isten. Érzem, sejtem. Tudom, hogy van egy igazi Isten, és én őt keresem. Szóval, hogy kinyílik. És számunkra is ez a kérdés, hogy kinyílunk-e, amikor hallunk az igazi Istenről, az egyetlenről, aki Jézusban jött el. Kinyílunk-e, szabaddá leszünk, vagy pedig bezárkózunk. Olvasok egy ilyen vitát, túlóra törvénnyel kapcsolatban vitáztak még karácsony előtt az egyik oldalon, és akkor az egyik ember nagyon őszintén mondja, persze, hogy megy ott a átkozódás, szitkozódás, mi egymás, ami szokott lenni, és az egyik ember nagyon őszintén írja, hogy emberek, hát tudjátok, hogy ki a legnagyobb rabszolgatartó? Hát én vagyok, aki saját magamat tartom rabszolgaságban, mert azt mondom, 26 éve vagyok a pályán, és 26 éve dolgozom szombaton is. Sőt, még sokszor vasárnap is. Azt mondja, nyíljon már ki a szemetek. Az ember saját magát tartja rabszolgaságban. Szóval, hogyha az ember úgy mer belegondolni a dolgok mélyébe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát ki kell, hogy nyíljak az Isten felé, hogy szabaddá váljak. Hogy ne kötöződjek meg, és ne gondoljam azt, hogy csak akkor vagyok értékes, hogyha ennyivel meg annyival több pénzt keresek, hogy 5-ször több hétvégét tudjak tölteni a nem tudom hol. Ez rabszolgaság. És sokan vannak, akik azt gondolják, már ilyen jövőkutatással foglalkozók, hogy új esélyt az ad az egyházaknak, hogy már látható, hogy lecsengenek, kiüresednek a virtuális, hamis, hazug kapcsolatot ígérő internetes lehetőségek. Lecsengenek. Érzik az emberek, hogy igen, valamiféle kapcsolatot jelent, de nagyon sok hazugságot mutatunk magunkról ezeken az oldalakon. És egyre inkább szükség van az embereknek valódi kapcsolatokat ígérő közösségekre. Nyilván ez nem csak egyházi közösség lehet, ez lehet másmilyen közösség is. Igen, ám csak újból és újból azt hallom, hogy ezek az egyéb alternatív közösségek, ezek mindig tönkre mennek. Tehát egyik sem lesz 2000 éves. Tehát meg lehet ünnepelni az 5 éves fennállásukat, 10 éves fennállásukat, de sajnos mivel nem a Szentlélek szervezi az egyéb közösségeket, azok nem maradnak fenn. Amit ember szervez, az széthullik. Tehát nem csak arra van szükség, hogy legyen valódi kapcsolatok ígérő közösség, hanem olyan, amely nem csak horizontális kapcsolatokat nyújt, hanem vertikális kapcsolatokat. Tehát az Istennel is összeköt. És akkor már itt vagyunk a keresztnél. Itt vagyunk a keresztnél. Ezt nyújtja Jézus. A világ leghatalmasabb oltárán, a Golgotán. Ott áldozza fel magát azért, hogy új kapcsolatunk legyen, hogy kinyíljunk felé. És akkor helyesbitek már is, nem arról van szó, hogy új esélyt kapnak az egyházak, hanem te kapsz új esélyt. Az egyházat nem lesz semmi baja, attól bezárnak Hollandiában akárhány templomot. Az embereknek lesz bajuk ebből. Nekünk lesz bajunk ebből, hogyha engedjük, hogy ez legyen. Talán másokat is megrendített a kapernaumi századosnak a történet, amit felolvastam az oltár előtt, hogy azt mondja Jézus, olyan szép ez a kifejezés, hogy eljönnek napkeletről, napnyugatról, északról, délről, tehát csupa idegenek, eljönnek, és asztalhoz telepednek. Olyan jól letelepedni az Istennél. Asztalhoz telepednek, és azt mondja, akik az Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek. Nagyon, nagyon megrendítő. Nagyon megrendítő. És akkor példaképpen állít Izrael népe elé egy idegent, egy pogány, római százados. És azt mondja, hogy emberek, így kellene hinni, ahogyan ő hisz. Azt mondja, nem vagyok arra méltó, hogy elgyere hozzám. Egy kis kitérőt teszek, hogy vajon Salamon miért ennyire megértő az idegenekkel kapcsolatban. Ki ez a Salamon? Ugye tudjuk azt, hogy Izrael harmadik királya. De sokszor nem gondolunk a hátterére, a nehéz családi múltjára. És azért fontos, mert nem hiszem, hogy bármelyikünknek is könnyű családi múltja lenne. Az édesanyja Becsabé. Édesapja Dávid. Na de hát tudja ő azt, hogy Dávidnak és a Becsabénak a kapcsolata egy egyéjszakás kalandnak indult. Tudja ő azt, hogy hát lényegében egy kényszerházasság az egész. Tudja, hogy gyilkosság volt az ügyben. Tudja azt, hogy a kis testvérkéje nagyon korán meghalt a szülei bűnei miatt. Elég, ha csak arra gondolok, hogy hány és hány esetben volt ilyen, hogy lelkiismeret furdalást éreztek emberek azért, mert iker testvérük meghalt. Hogy nem én haltam meg. Vagy tudni véli, hogy én okoztam valamilyen módon. Én voltam az életerősebb, elnyomtam. Vagy a szülőben is milyen lelkiismeret furdalás van. Na szóval, hogy egy kicsit érezzük bele magunkat, hogy Salamonnak nem egyszerű a családi háttere. Tehát nagyon könnyen elsiklunk fölötte, hogy ő egy király, és akkor milyen nagy bölcsességet kapott, és milyen híres lett. Na de hát ő is hordozza ugyanúgy a családi hátterét, mint ahogy mi hordozzuk. És talán éppen ezért is érzékeny annyira az idegenek felé, és mindenki felé, és nem jelentkezik nála a hívő gőg. Vagy ahogyan egy börtönben mondja valaki, hogy amikor elment Isten tiszteletre, hogy eleinte nagyon féltem, nem akartam menni, féltem a közösségtől, féltem az idegen emberektől, hát nem ismerek senkit, és aztán nagyon jót kaptam. És azt éreztem, hogy Isten megszólít engem. És utána elindultunk többen, akik hitre jutottunk, és megyünk most mi, tartunk előadást, énekkarban énekelünk, 300-400 így írja, hogy szerencsétlen ember előtt, akik loptak, csaltak, raboltak, és akkor megrékatjuk őket, mert ezek a kemény legények is törékeny emberek, akinek van szívük. És azt mondja, érzem, hogy hát csak tudunk mi is adni valamit. Valami jót adni. Csak jó vagyok én is valamire. Mennyire fontos ez, hogy megérezze. Még ő is, aki ott a börtönben tért meg, hogy hát ő is jó valamire. Sokszor van az a félelem bennünk, hogy hát nem merek én menni oda az Istenhez, meg nem vagyok én méltó. Pedig hát ezért kellene imádkoznunk, hogy merjenek jönni. Az idegenek. Végül azt is tudta Salamon, hogy bárki odafordulhat az Istenhez. És tudta azt, hogy mindenkinek szüksége van rá. És az a fontos, hogy nem Istent teszi a mérlegre, hogy most az Isten helyesen cselekedette, amikor szárasság volt, vagy éhínség volt, vagy legyőzte őket az ellenség. Nem Isten teszi a mérlegre. Mi ebben vétünk, hogy Isten tesszük a mérlegre. Igaza volt? Engedte? Miért engedte? A körülményeket sem teszi a mérlegre. És nem mondja azt, hogy azért csináltam. Vagy nem teszi, nem mondja azt, hogy nem is én voltam a hibás. Nem menti fel magát, hanem mindig azt mondja, hogy segíts nekem, hogy megbánjam a bűnömet. Segíts megtérnem. Van egy bestseller, ami sok lelkész neki is lelkész életében is sikert aratott. Egy bizonyos Harold Kushner rabbi írja, az a címe, hogy amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel, és hát abból születik ez a könyv, hogy a fia sokat küzd a progéria nevű betegséggel, ami a korai öregedésről szól, borzasztó lehet. Tehát kisgyerekként megőszül, megöregszik, megráncosodik, elgyengül és meghal. És ott küzd ez a rabbi, hogy most akkor hogy van ez, hogy Isten szeret és mindenható. Na de hát, hogyha szeret, akkor miért nem menti meg az ő gyermekét? Akkor biztos nem mindenható. De ha mindenható, megtehetné, hogy megmenti, akkor meg nem szereti igazán. Most akkor mi az igazság? És akkor eljut odáig, hogy hát a kettő nem lehet egyszerre, hogy szeret meg mindenható. És akkor elfogadja azt, hogy biztos, hogy szeret, biztos, hogy nagyon szeret, de nem tudja megoldani a problémákat. Nem elég hatalmas. És ugye az azért lesz bestseller ez a könyv, mert megnyugtatja az embert, mert azt mondja, amit hinni akar az ember. Hogy hát Istennek a szíve érted, dobog, nagyon szeret téged, de hát értsd meg, nem tud segíteni ebben a világban. És az a kérdés, hogy igaza van-e? Philip Yancey tárgyalja ezt az egészet nagyon-nagyon szépen, kifejti, előhozza Jobb könyvét, Jobbnak a szenvedését veszi végig, és akkor rávilágít az utolsó fejezetekre, ahol szinte a Isten hatalmának a fugája szólal meg, így fogalmaz, emberi szavak szintjén, hogy milyen hatalmas, hogy bármit megtehet. És Jobb is ezt mondja aztán, hogy te mindent megtehetsz. Isten hatalmas. Szó sincs róla, hogy nem tehetne meg valamit. Nem mondja azt Jobbnak, hogy jaj, Jobb, sajnálom, amit átélsz, de nekem semmi közöm hozzá. Bár csak segíthetnék, de hát tényleg nem tudok segíteni. Nem. Nem. Istennek van hatalma, és szeret is, és fel akarja kavarni a mi gondolkodásunkat, el akar idegeníteni a rossz gondolkodásunktól. Tehát nem csak ilyen értelemben lehetünk idegenek, el akar idegeníteni a rossz gondolkodástól, és vissza akar vezetni bennünket az igazi Istenhez. Elég mondjuk Dávidot előhozni, akinek ugye ebből a egy éjszakás kalandjából megszületik a gyermekem, ugye, és nem fél leírni a Szentírás, hogy Isten úgy megverte azt a gyermeket betegséggel, hogy meghalt. Nem arról ír az Ószövetség, hogy nem szerette, és nem volt hatalma megvédeni. Istennek az akarata volt. És akkor Dávid mit csinál? Böjtöl, imádkozik, könyörög. És akkor meghal a gyermek, akkor mit csinál? Megmosakszik, felöltözik, kicsinosítja magát, eszik, és akkor a szolgák nézik, hogy mi van veled, hogy most ezt teszed, amikor meghalt. Azt mondja, hogy hát eddig azt gondoltam, hát, hogyha könyörül rajtam az Úr. De most már ezzel nem lehet változtatni. Ő nem fog visszajönni. Én fogok oda menni hozzá. És azt mondja, arccal erőre. Ő már ott van, az Istennél, jó helyen. Én is oda fogok menni. Nehéz az út, de az Istennel végigjárható. És szeret. És nem azért történik ilyen dolog, mert nem mindenható. Múlt héten leégett a reformátusoknak ugye a kollégiuma, a Rádai kollégium. Bizony feltették a kérdést a kommentelők, hogy hol van ilyenkor a ti isteneteknek? Ilyen szemtelenül. Hol van ilyenkor a ti isteneteknek? Mert azt gondolja az ember, hogy na, hát akkor templom nem éghet le. De hogy nem éghet le? Azért van porralortónk itt is. És akkor mindjárt mi jut eszembe? Hát valami hasonló kommentelés zajlott akkor, amikor az evangéliumi elbeszélés szerint a siloámi torony rádőlt emberekre. Ugyanígy kommenteltek, ha lett volna ugye messenger, meg nem tudom, egyéb dolog. Ugyanígy kommenteltek volna. Na, hol van a ti hitetek? Mi volt ezekkel az emberekkel, hogy itt meghaltak? És Jézus mit mond? Ha meg nem tértek, hasonlóképpen vesztek el. Tehát azért történnek ezek a dolgok, hogy hozzá siessünk, hogy felkavarodjunk, hogy elidegenedjünk a ózsdi Isten nézeteinktől, és ismét rátaláljunk az igazira, arra, aki ott a kereszten jelent meg a mi számunkra, aki összeköt bennünket egymással is, és az Istennel is. Hát keressük, szaladjunk hozzá, imádkozzunk hozzá, és kérjük, hogy hallgasson meg bennünket, mert csak így van menekülésre lehetőségünk. Imádkozzunk! Urunk, mennyei atyánk, menekülünk hozzád, mert sok mindent megpróbáltunk, és nem sikerült. Sokáig próbáltuk, hogy mi majd megoldjuk. Köszönjük neked, hogy elidegenedtünk nagyon sok gondolattól, nagyon sok próbálkozástól, elfáradtunk ezekben, és most már arra várunk, hogy te legyél a mi igazi Istenünk. Kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk, segíts bűnbántott tartani, segíts megtérni, hozzád fordulni. Amen.